A Kontakt Rádiót hallgatják.
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. Műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Sopronba fogunk elkalandozni, a Fórum Múzeumba és a Régészeti Parkba. Nemrégiben volt egy olyan adás, amelyikben Szaváriáról volt szó, a Borostyán kőút mentén épült ott az Ízeum, az a bizonyos Ízis szentély, amelyikben három kiállítás is nyílt most, és ezen kiállítások egyike a soproni Ízis szentélyből származó emlékeket mutatta be. De nem csak Ízis szentély volt Sopronban, hanem nagyon komoly római kori emlékek vannak itt. Mellettem Gömöri János ül, a Fórum Múzeumnak a vezetője. 40 évig vezette a feltárásokat Sopronban, úgyhogy először azt szeretném megkérdezni, hogy milyen emlékek találhatók Sopronban, és a római korból mit sikerült eddig föltárni.
Természetesen Sopron egy nagyon ősi város. Maga a település tulajdonképpen az őskorig visszamegy a településnek a gyökere. Igaz, hogy nem a mai belváros területén, hanem a Soproni medencének a peremén, a dombokon, hegyeken, illetve az Iklapotok völgyében, már a bronzkorban a városnak a keleti és a nyugati oldalán is nagy kiterjedésű települések voltak. Azután a vaskorban, a korai vaskorban, a soproni várhelyen, a Krisztus előtti 7. században építettek egy nagyon jelentős európai hírű földvárat, és mellette található közel 200 halomsír gazdag leletekkel, és ezeket tulajdonképpen az 1870-es évek óta kutatják, igaz, hogy nem folyamatosan, hanem periódikusan. Tehát a városnak megvan a vaskori előzménye is, de a rómaiak voltak az elsők, akik a mai belváros területére letelepedtek, két patak közé, a Szikvapatak és a Rákpatak közé, egy akkor még viszonylag mocsaras területen, bizonyos feltöltéssel alakították ki Skarbancia városának a helyét.
Mekkora volt ez a város úgy kiterjedésében körülbelül?
Hát az elmúlt körülbelül 100 év kutatásai alapján el lehet mondani, hogy a feltérképezett nyomok azt mutatják, hogy tulajdonképpen a középkori külvárosok területét is lefette a római város. Tehát a Bícsidomban látható amfiteátrumig ért a településnek a széle, a másik széle tulajdonképpen a Deák térig, mert a Széchenyi tér szélétől és a Deák téren már római temetők voltak, és tulajdonképpen csak a 18. század végétől a 19. századtól nőtte túl a város a római kori települési egységként továbbélő középkori várost.
A feltárások során mennyire sok volt olyan terület, amit építkezések miatt kellett föltárni, tehát utána nem maradt meg, és mennyi része az, ami ma is látható?
Hát tulajdonképpen ugye a városi régészet, a régészetnek már egy külön ága, amely nem tesz lehetővé általában a nagy felületek feltárását. Minden lehetőséget ki kell használni arra, hogy akár egy épület helyreállításakor a pincékben, az udvarokon megnézzen az archeológus különböző felületeket, és ezt feltérképezze, dokumentálja, akár gázvezeték fektetések során, és elsősorban a korábbi időszakokban ilyen helyeken kerültek elő aprók és mozaik részletek, hogy úgy mondjam, amelyekből nagyjából a városnak kezdett összeállni az alaprajza, viszont az utóbbi időkben voltak nagyobb méretű építkezések, és ennek során a belvároshoz közel is, vagy magában a belvárosban is sikerült nagyobb egységeket feltárni és pontosítani a római városnak az alaprajzát.
Van egy régészeti park Sopron belvárosában. Ez a park milyen kiterjedésű, és mit lehet itt látni?
Tulajdonképpen a régészeti park 1994-ben alakult, mint egység, viszont nem egy tömbben helyezkednek el a látnivalók, hanem nagyon is távol egymásról és szétszórva. Vannak szerencsés helyek, ahol az ilyen római emlékeknek a gondozását, ápolását fel tudta vállalni a megyei múzeum vagy a városi múzeum, ilyen például Aquincum, vagy ilyen például Gorzium, ahol ugye a megyéhez tartozik, vagy mondjuk Szombathely, ahol a Romkert tulajdonképpen a múzeumi szervezethez tartozik. Sajnos Sopron megyébe és Sopronba ezek a különálló kis már régészeti műemlékként látható egységek nem voltak úgy egybefogva, ezért határozta el 1994-ben a Skarbancia Társaság, hogy kezdeményez egy alapítvány létrejöttét. Itt természetesen a Megyei Múzeum Igazgatóság is bizonyos összeggel beszállt, és még néhány magáncég, többek között a Mestervonal Kft. És az volt a célunk, hogy összefogjuk azokat az egységeket, amelyeket most mindjárt fel fogok sorolni. Tulajdonképpen már említettük a városon kívül a várhelyet, a vaskori sáncot, említettem már az amfiteátrumot is, amely a városnak a szélén látható, míg a városon kívül van tulajdonképpen, és nem is Sopron közigazgatási egységéhez tartozik a Fertőrákosi Mitreum, amelyet a Soproni Múzeum kezel tulajdonképpen, de kiadta magánszemélynek, hogy üzemeltesse, és hát ami benn van a belvárosban. És ezek a legfontosabbak a római látnivalók szempontjából. Elsősorban is a fórum, és a Fórum Múzeum, Skarbancia Fóruma, amely tulajdonképpen a központja ennek a régészeti parknak. A városháza mellett, a városháza közelében helyezkedik el, és most a főtér felújítása során, belváros rekonstrukciója során lehetőség volt arra, hogy a 45x46 méteres fórum terét a felszínen be lehessen mutatni, és a fórumtérnek a déli szélén, egyik saroképület alaksorába lemenve láthatjuk az eredeti római fórum részletét, amely teljesen itáliai mintára készült, és tulajdonképpen Pannoniában ilyen jellegzetes fórum részlet nem nagyon látható máshol. Egy eléggé jelentős területen látható az oszlopcsarnok, a portikus a fórum déli szélén, látható a római városházának, a kúriának a bejárata, ahol az ordó, a városi tanács ülésezett a dekúriókkal, a tanácstagokkal, és három lovasszobornak a talapzata, amelyeken valamikor bronz lovasszobrok álltak. Azt is el tudjuk képzelni, hogy kiknek a szobrai lehettek ezek, hiszen tudjuk, hogy a fórum az Trajanus császár idejében, tehát a második század elején készült el, mondhatjuk teljesen, olyan építészeti formájában, amelyen már olyan nagy átalakításokat nem végeztek. És ezért az egyik szobor lehet, hogy ezért a császáré volt, vagy pedig esetleg Antonius Piusé, vagy pedig Marcus Aureliusé. Ugye Marcus Aurelius nem sokkal ezutának Vádmarkoman betörések után járt itten Skarbanciában, hiszen tudjuk, hogy ezeknek a germán törzseknek a visszaszorítása miatt Carnuntumban állomásozott, a mai Dalcsaltenburgban hosszú ideig, illetve Bécsben, Vindabónában, tehát biztos, hogy itt is keresztül ment, és akkor szobrot állítottak neki. Ez a Fórum Múzeum, ahol a kiállításainkat szoktuk rendezni. Az állandó kiállításon maga a fórumtér látható, és azok a kőemlékek, amelyek itt előkerültek. Építési feliratok elsősorban, és építészeti töredékek, oszlopfők és hasonló faragványok. Tehát azt szerettük volna, hogy a tér maga érvényesüljön, és csak a legszűkebb információt adjuk cserepekben és egyebekben, tehát ne tömjük tele magát a teret olyasmivel, ami nem volt a római korban.
Nem mindenki tudja, mi a fórum. Ez a fórum itt mennyiben volt olyan, mint a római fórum, ahol ugye a közélet zajlott, és kik laktak itt Skarbanciában, mennyire sok volt a katona, a polgári személyzet, a régi vaskorból itt maradt őslakosság, a germánok és egyéb törzsek mennyire telepedtek be, mennyit lehet erről tudni?
Hát köszönöm szépen a kérdést, ez nagyon, nagyon jó kérdés. Kezdjük az elején, hogy nézett ki a fórum és mi volt még körülötte. Tehát a városházán kívül ott volt még a bazilika, egy tulajdonképpen egy 45 méter hosszú középület, amely a törvénykezés háza volt, bírósági épület és a tőzsde, tehát ott rengeteg ember megfordult, és ott nyüzsögtek az emberek. Tehát a téren találkoztak a soproni polgárok, illetve a szkarbanciai polgárok, és azok, akik keresztül mentek a városon. A város fekvése ugyanis pontosan olyan, hogy egy napi járőföldre van Szaváriától, amely nagyon jelentős kolónia volt.
Tehát gyalogosra, vagy lovas?
Mondjuk olyan 34-35 római mérföld, egy római mérföld az 1400 méter körül van, tehát ez olyan 60-70 kilométer közötti távolság, mondjuk olyan 60 kilométernyi, ezt kocsival nyugodtan meg lehetett tenni, de még a közbős mondjuk 30 kilométerenként is voltak állomások. No szóval, mi történt a fórumon? Ahogy a közszóit mutatja, tulajdonképpen itt cseréltek eszmét az emberek. Abban az időben nem nagyon volt más eszköz arra, hogy távoli híreket meghalljanak, és itt pedig nagyon távoli vidékekről érkező érdekes emberek fordultak meg, akik szintén kíváncsiak voltak arra, hogy mi is van ezen a vidéken. Mi van azon a területen, amely régen a bólyok pusztasága volt. Vannak-e még olyanok, akik kelta, valamilyen kelta nyelven beszélnek, hiszen a sírköveken előfordulnak olyan nevek, amelyek valószínű, hogy kelta származásúak, és tudjuk, hogy ezek a kelták, akik itt éltek a rómaiak előtt, igaz, hogy erről a helyről kitelepítették őket a régi területeikről, de lassan beolvadtak a római társadalomban, mesterembeljedreik tovább éltek, és bejöttek a piacokra. Tehát nyilván, hogy kelta nyelven is beszéltek a latin mellett, és valamilyen germán nyelven is beszélhettek, hiszen tudjuk, hogy feltártunk Sopron mellett egy vád markoman típusú házat, tipikus kerámiával, a soproni Bánfalvi úton, amely a első századra, vagy a második század elejére kelteszhető. Tehát betelepítettek a Dunától északra lévő embereket, csoportokat, családokat, hiszen abban az időben is a szituáció majdhogy nem a maihoz hasonló volt. Itt kellemesebb és talán könnyebb élet lehetett, vagy legalábbis úgy látták azok a túlparti idézőjelbe vetett barbárok, ahogy a rómaiak nevezték őket, akik lehet, hogy borostyánkövet hoztak ide árusítani, hiszen tudjuk, hogy a borostyánkőt mellett fekszik a város. És a borostyának egyik nagyon fontos piaca volt, ugye Duna mellett a Ripa Pannonikánál, Carnuntumban, tehát a határon, Carnuntum, ugye annak a hatalmas nagy piaca, amit szintén feltártak, de most vissza van temetve. Tehát nyilván, hogy megfordultak itt a túlpartiak is, ezért egy ilyen nyelvi kavalkád is lehetett a fórumon, ahol délelőttönként nagyon valószínű, hogy egyszerű piac volt. Persze emellett még volt másik nagyobb piac is, mert csak egy 45-46 méteres tér, inkább itt ilyen finomságokat árultak, mint hogy a kiállításunkban ki van téve egy kép. Julia Félix házában, Pompeiben tárták fel azt a Vespasianus császár korában 79-ben a Vezúv pamuljával betemetett épületet, illetve azt a szobát, aminek a falán egy fórumábrázolás van. Az oszlopcsarnok, a lovas szobrok, szinte teljesen még a oszlopfők faragása is majdnem megegyezik a szkarbanciaival. Meg volt az építészeti stílus, az elfogadott építészeti stílus, amit ebben a korban az építészek Vitruvius könyvéből, vagy más forrásokból egyszerű mintalapok alapján meg akartak valósítani. Tehát ugyanúgy zajlott itt is valószínűleg az élet ezen a fórumon. A kérdésnek a második fele...
Tulajdonképpen az, hogy ebből mi maradt fenn, tehát milyen tárgyi anyag az, ami ezt bemutathatóvá teszi, vagy amiből megismerjük.
Igen. Hát maguk a kövek, amikkel járhatunk. Tehát maga az eredeti római járószint, mint egy 50x80 méteres nagy mészkő hasábokból van szépen kirakva. Ezen az eredeti kövön járhatunk, amelyen azok a rómaiak is jártak, akik közül többnek ismerik a nevét. Például Titus Julius Quintilianus, aki duumvir is volt, polgármester is volt, és sok más tisztséget is betöltött. Egy felirat alapján újjáépítette a Silvanus szentét, stb. Tehát el tudjuk képzelni, és aki megnézi ezeknek a köveknek a feliratait, szinte majdhogy nem találkozhat ezekkel az emberekkel, akik sokszor ábrázolva is vannak ezeken a sírköveken. A fórum mellett látható a Szkarbancia Régészeti Parknak egy nagyon fontos része. A városháza mögött a régi mozi helyén egy nagy területen fel van tárva egy római út, ami a Borostyánki útra merőleges, és mellette a Fórum Inzulának a északkeleti sarka, és ugyanott egy nagyon érdekes szituációt látunk, egy nagyon vastag fal rá van építve erre a római útra. Mégpedig a 4. századi városfal, a római városfal. Tetszett kérdezni a katonaságot, civileket, stb. Szkarbancia, Sopron elődje Szkarbancia, a 4. század elejéig civil település volt. Először Oppidumként említik, utána nagyjából a 80-as, 90-es évektől a Flavius császárok alatt megkapta a municipium rangot, akkor kezdték a fórumát képíteni, és a sokszori túlparti barbár betörések következtében és az egész pannóniai védelmi rendszer átalakítása miatt, főleg amikor Pannonia négy részre való osztása után Szavária központ lett tulajdonképpen, ezelőtt a nagyon jelentős város előtt egy napi járőföldre megerősítették Szkarbancia falait, Szkarbancia városát, csak a közepét körbevették 4 méter vastag, hatalmas váderfalas várfalakkal, amelyek mintegy 8 méter magasak voltak, 36 bástyával, és ezekből a bástyákból látható ott több rész. Most egyébként látható lesz nem soká a várostorony újjáépítése után ennek a vár erődítménynek, vagy útlezáró erődítménynek az északi kapuja, amelyet már korábban feltártak a régészek. Most újra rekonstruálva látható lesz majd a várostorony mellett, és tulajdonképpen a várostorony maga is rajta áll ennek a kaputoronynak az egyik tornyán, és maga a római városfal pedig keríti a mai belvárost, megadva tulajdonképpen a ma élő és a középkori belvárosnak is a határait. Tehát egy olyan érdekes továbbélését látjuk itt a romoknak, ilyen romkontinuitást, ami viszonylag kevés helyen látható itt a mi területünkön.
Olyan sok mindent hallottunk már eddig, hogy ideje egy kicsit zenét hallgatni, majd folytatjuk az adásunkat. Kedves hallgatóink, Önök a Kontaktrádióban a Tárlatról, Tárlata című műsort hallgatják, amelyikben dr. Gömöri Jánossal beszélgetek Szkarbanciáról, az ottani Fórum Múzeumról és a Régészeti Parkról, amelyik tulajdonképpen 1994 óta áll fönt, több távoli egységből áll, és a központját a belvárosban levő fórum alkotja, amelyik mellett egy fórum múzeum is épült. Beszéltünk arról, hogy ez a fórum nagyon izgalmas, érdekes és hasonlít a római fórumra felépítésében, jellegében. Trajanus korában készült el, és az itt előkerült kőemlékeket lehet a fórum múzeumban látni,
míg a fórum eredeti 50x80 cm-es mészkő hasábjain lehet járni mindazoknak, akik ide ellátogatnak. Éppen azzal fejeztük be a beszélgetésünket, hogy a fórumtól egy kicsit távolabb, a városháza mögött egy új egység készül, részben már látható is, a Borostyánkő utat merőlegesen metsző római útra egy nagyméretű városfal épült, a 4. századi Sopronnak a városfala, és ez a városfal volt az, amelyik védelmet biztosított a külső támadások ellen az itt lakóknak. 36 bástyája volt, és ezen bástyák közül az egyik itt látható, sőt, itt volt a városkaputornya is, melynek a rekonstrukciója most van készülőben, és rövidesen el is készül. Következő kérdésem az, hogy folyamatosan lakott település volt ez Karbancia, illetőleg Sopronnak a területe a későbbiek során is?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, a kontinuitásnak a kérdése. Éppen az első ásatások ebben a témában indultak az 1950-es években, de az újabb kutatás kimutatta, hogy miután az avarok 568-ban elfoglalták ezt a vidéket is, és az egész Kárpát-medencét, a korábban itt élő langobárdok kivonultak ugye Lombardiába, Észak-Itáliába, és nagyon érdekes, hogy a fórumon valószínűleg egy kis szentélyben még előkerült egy langobárd fibula, valószínűleg ókeresztény ábrázolás mellett egy két kezét felemelő férfi alak van egy téglával bekarcolva. Közvetlen mellette volt a longobárd fibula, amely kelteszte erre korra, és amely bizonyítja, hogy ebben az időszakban még lakott volt a város. Most nagyon érdekesek, megemlítem. Tóth Endre kollégám írt egy nagyon jó cikket már korábban, ami bizonyítja, hogy a Grádói zsinaton, ott Aquilia mellett, Észak-Itáliában, az Adriánál 570-es évek elején említett Vigilius püspök valóban Skarbanciából származhatott, mert úgy írta alá kétszer is a püspöki listát, hogy Vigilius Episcopus Skarvaciensis, Skarbanciai püspök. Tehát ő kiment a longobárdokkal Itáliába, és utána ez a város pusztán maradt. Valahogy úgy nézhetett ki, mint azok a maja, vagy etruszk, vagy aszték városok, amelyeket mostanában felfedeznek az őserdőkben, benőtte a növényzet, és a régészeti ásatásoknál előkerül a római rétegek után egy olyan humuszréteg, amelyben nincsenek leletek, amely természetes lerakódás, csak azután jön a legkorábbi 10. századi, 11. századi rétegződés. Tehát lakossági kontinuitás nincs, mert a város neve sem maradt fenn, viszont kromkontinuitás az van, mert a hatalmas városfalak megmaradtak, és amikor ennek a fontos útnak a védelmére a korai magyar állam valószínűleg Szent István korába erődöt alakított ki, és a megyeközpontot, akkor pontosan belerakta ebbe római erődbe, de nem úgy, hogy a kőfalakot építette újjá, hanem a kőfalak mögött egy 20 méter széles fából összeácsolt szerkezetet, várfal szerkezetet épített, és ezt megtömte földdel. Tehát egy 20 méter széles, 3 méter magas nagy sánc keletkezett, amely aztán később kiégett, és ma is látható több helyen teljesen vörösre égve.
A Fórum Múzeumba, hogyha bemegy valaki, melyik korszakot látja, és milyen formában rendezték a kiállítást?
Kérem szépen, igyekeztünk azt a korszakot bemutatni, amikor a fórum a virágkorát élhette. Ugyanis valamikor a 4. század felé, amikor már inkább az 5. században már a fórum tere, amely eredetileg egy lépcsőfokkal mélyebben van a környező utcák szintjénél és terek szintjénél, és egy csatorna veszi körbe, ez már teljesen fel volt töltve szeméttel, hulladékokkal, és már ilyen kis viskók is álltak rajta, pont abból a korból, amit említettem, amikor a longobárdok, még a római lakosság maradványaival különböző szvéd népesség élt itt benn. Tehát nem ezt a periódus mutatjuk be, amikor már teljesen a végét élte a Skarbancia, hanem miután megépült. Tehát a második század eleji részleteket próbáltuk meg rekonstruálni. A műemléki felügyelőség akkor még működött, 1979-től kezdődött az ásatás, 80-as évek végén fejeződött be, és 94-re elkészült Szédelmájer János tervei alapján ez a belül Pompei vörösre festett tér, és ezen a Pompei Vörös téren falon jelennek meg a feliratos kövek. Tehát egy térhatást szerettünk volna elérni, és elsősorban a második századi viszonylag korábbi római emlékeket bemutatni.
Milyen formában tárlatok is vannak, vagy pedig a kőemlékeket ilyen formában, tehát csak azt mutatják be, és mekkora terület? Tehát, hogyha egy látogató oda megy, mire számíthat?
Hát az egész 45x46 méteres térnek a déli részén körülbelül egy 15-20 méteres sáv egy részlete van bemutatva, egy rekonstruált római oszloppal. Kiállításokat, nemzetközi kiállítást is rendeztünk már, többek között az Udinei Múzeummal, az Aquileiai borostyánkövek és a Skarbanciai borostyánkövek együttes bemutatását. Rendeztünk képkiállítást, vannak előadások, egyéb rendezvények a Fórum Múzeumban, de egyes kiállításainkat is, a legutóbbi, most befejeződő projektnek a kiállításait a Soproni Múzeummal közösen a Fabricius házban rendeztük meg, szintén borostyánkövekből, a Borostyán varázsa címmel. Ez egy a Varsói Földmúzeum csodálatos anyagából kölcsönzött tárlat volt tulajdonképpen, és a római terem közepére tudtuk bezsúfolni, a nagy római terem közepére ezeket a szép borostyánokat. Tulajdonképpen a múlt hónapig láthatta a közönség. És a másik kiállításunkat a Prokultúra soproni székhelyen tulajdonképpen, tehát a Prokultúra által üzemeltetett Liszt Ferenc kultúrházba, annak az előcsarnokába mutattuk be, amely egy nagyon szép impozáns épület. Ez Markus Zöner, svájci művész, író, fotókiállítása, aki Velencétől Szentpétervárig, mint egy 4000 kilométeren végiggyalogolta a borostyánkőutat. Ő járt Sopronba is egyébként, Skarbanciába is készített felvételeket. Végigfotózta, dokumentálta a borostyánkőutat, és nagyon szép részleteket írt Skarbanciáról, hogy mennyire megragadta Sopronnak a szépsége, és hogy mennyi római emlék látható itt, amelyek nyilvánosan is láthatók, most már ugye be vannak mutatva városfalak, római útrészlet, amfiteátrum, a római út a Fagus Hotel mellett, az erdőben, és tulajdonképpen az alapítványunknak a célja az, hogy valahogy összefogjuk ezt a különböző kézben lévő mozaik részleteit a régészeti parknak, a helyreállított régészeti műemlékeket, mert van, amelyeket a város kezel, például az amfiteátrumot, van, amelyeket a tanulmányi erdőgazdaság, például a várhelyet vagy a római utat a városon, de azt kell mondani, hogy minden részről nagyon sok segítséget kapunk elsősorban a kivitelezési munkákhoz, amikor ezeken a helyeken táblákat kell felállítani, vagy esetleg mondjuk a várhelyről, az ottani rekonstrukcióról valamilyen kisebb tanácskozást rendeztünk Sopronban.
Az idő az vége felé közeledik, de még föl szeretnék tenni két rövid kérdést, legalábbis rövidnek szánom. Az egyik az az, hogy a Skarbancia Társaság neve többször szóba került, hogy erről a társaságról néhány szót hallhatnánk, hogy mi ez a társaság, hogyan működik, mióta működik. A másik pedig, hogy a közeljövővel kapcsolatban, vagy esetleg távlati tervekről, hogyha hallhatnánk néhány szót.
Tehát nagyon röviden a Skarbancia Társaságról, amely kezdeményezője volt ennek az alapítványnak, és tulajdonképpen azért jött létre, hogy az antik kultúra értékeit bemutassa Sopronba és népszerűsítse, ezzel együtt magukat a régészeti műemlékeket, amiket mindig szeretnénk előtérbe helyezni, felhívjuk rá a figyelmet, hogy érdemes oda jönni Sopronba megnézni, és a helyiek is tudják, hogy milyen értékek vannak Skarbanciának, Sopronnak a birtokában. Tulajdonképpen ez volt az egyetlen célunk, ezért jelentettük meg kiadványokat, ezért vannak havonta előadások budapesti, sőt, sokszor külföldi előadók meghívásával is. Tehát nagyon színvonalas előadásokat szoktunk tartani, amelyek majdhogy nem ilyen szabad egyetemi szinten mennek, tehát nem egyszerű utazási beszámolók diavetítése, hanem igazi tudományos ismeretterjesztő előadások. Ez a válasz az egyik kérdésre. Másik, hogy mi a célunk?
Tervek.
És mik a tervek?
Igen.
Együttesen van célja és terve a Skarbancia Társaságnak és a Skarbancia Régészeti Parknak. Az, amit az előbb elmondtam, a Régészeti Parknak a különböző objektumait használni. Úgyhogy a helyi lakosság örömmel érezze, hogy elmegy az amfiteátrumba, hogy szinte beszívja magába a római kor levegőjét. Most egy nemzetközi projekt, hogy így mondjam, keretében, több ország részvételével, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Olaszország, a Borostyánki úton végig vittek egy római kocsimásolatot, Sopronban is itt állt egy hónapig a főtéren, akkor olyan nyüzsgés volt a római fórumon, a gyerekek ott kerékpároztak, oda vitték a babakocsival a kicsiket a anyukák, és nézték a műanyag lovakot, amelyek a kocsimásolat elé voltak fogva. Tehát szeretnénk ilyen attrakciókkal és az amfiteátrumi játékokkal, amelyeket többször megrendeztünk, felhívni a figyelmet folyamatosan, hogy milyen értékeink vannak, és ezeket rendben kell tartani, és szeretnénk, hogyha eljönnének Sopronba sokan, és megnéznék azt, hogy Aquincum és Gorzium mellett, és Szavária mellett, és Carnuntum mellett, Skarbanciában is vannak római értékek.
Honnan tudhatják meg az emberek, hogyan lehet tájékozódni?
Hát van egy honlapunk, a Skarbancia Archeopark, címszó alatt, hogyha ezt beírjuk, vagy Skarbancia Társaság, vagy
Régészeti Park, azt is
vagy Skarbancia Régészeti Park, akkor meg lehet találni ezt a honlapot, és az új híreket oda fel szoktuk tenni, milyen rendezvényeink vannak. Sokszor feltesszük a rendezvényeknek a dia sorozatait is, tehát igyekszünk részletes tájékoztatást adni a soproniaknak és a nem soproniaknak, akiket szívesen látunk a városunkban.
Mielőtt ismét zenét hallgatnánk, szeretném még azért hozzátenni, hogy ez a bizonyos római kocsi, vagyis Carucca másolata a Borostyánkő expedíció, angol nevén Amber Expedition nemzetközi projekt keretében került júliusban Sopronba, és a nemzetközi projektet az Európai Bizottság Kultúra Programja 50%-ban támogatta. A Balti tengertől haladt végig, egészen az Adriáig, és korábban megállt a lengyelországig Gdanskban, Kaliszban, Szlovákiában, Túrod-Szentmártonon, és tovább haladt Skarbanciától a szlovéniai Ptujba, római korban Pötovio, és Ljubljanába, amit ugye akkor Emonának neveztek. Mindezek után szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekes, sokrétű, sokoldalú beszélgetést dr. Gömöri Jánosnak.
Én köszönöm szépen!
És akkor hallgassunk zenét, és utána következnek a kiállítási hírek, a Kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben most a Kaleidoszkópnál tartunk, tehát hallják a kiállítási híreket. Legelőször szeretném fölhívni egy különleges tárlatra a figyelmüket a Szépművészeti Múzeumban. William Kentridge, itt se vagyok, I'm not me. The horse is not mine, vagyis nem én vagyok, a ló nem az enyém című kiállítására, amelyik egy nagyon különleges kiállítás, hiszen egy videó installációt mutat be, egy olyant, amelyik Gogol Orr című művére épül. Ez a kiállítás ilyen módon szokatlan, de talán a szerzőnek a neve nagyon jól ismert. 1955-ben Johannesburgban született, és azóta a világ egyik legelismertebb kortárs művésze lett, aki a társadalmi politikai küzdelmeket, a dél-afrikai apartheid felbomlását személyesen is átélte, és mindezek munkáiban is tükröződnek. Tehát szubjektív nézőpontból kétségeit, érzelmeit közéleti jelenségekre vetítve mutatja be, viszont nagyon különleges a műveiben, hogy a filmezést, a rajzolást, szobrászatot, animációt és előadó művészetet összeházasítja. Analóg módszerekkel dolgozik, szénrajzokból építi fel a filmjeit. Több nagyszabású kiállítása volt, és nemrégiben Bécsben, az Albertinában volt nagy egyéni kiállítása az idei évben.
Emellett operai és színházi rendezéseket is vállal, és nagy sikert aratott Gogol Orr című elbeszéléséből Sosztakovics által megzenésített operának a megrendezésével a New York-i Metropolitan Operában 2010-ben. Október 4-én különleges programformájában a művész bemutató portréfilmen kívül 8 filmből álló installációt lehet látni, például a Soho és Félix sorozatot, az Árnyfolyamot, vagy Übü és az Igazságbizottságot. Erre a napra szóló kiállítás is lesz. Kovásznai György kísérletező szellemű, képzőművészeti igényű filmjeiből is láthatnak majd egy válogatást mindazok, akik eljönnek. Közös, hogy az abszurdnak egy szokatlan fejlődési ívét mutatják be, modernista alkotásokat, amelyek a társadalomra, mint egy példaként, egy-egy példát kiragadva reagálnak, a képzőművészet terében értelmezhetőek, élvezhetők a műveik. Kovásznairól egyébként még érdemes azt megjegyezni, hogy ő is a képzőművészet területéről érkezett, és végig megtartotta a képzőművészeti referenciákat, stratégiákat, szemléletet. Szimbolikus sorsokon keresztül mutatja be a kollektív traumákat, dokumentarista megközelítésben, ugyanakkor lírai elbeszéléssel, és narratív animációknak tekinthetők a filmjei. Egyszerre tükrözi a múltat és a mai modern világot a Szegedi Móra Ferenc Múzeumnak Ennyien maradtunk. Szakrális emlékek a bánságban című kiállítása. Itt a bánságban élő 7 különböző nemzetiségnek a kivándorlásáról van tulajdonképpen szó, ennek az eredményét mutatja be Cank Kábor katolikus plébános 300 faluban körülbelül 150 ezer fényképe. A hívek nélkül maradt templomokat, a gótbetűs sírköveket rejtő temetőket, népviseleteket, imakönyveket és egyéb tárgyakat mutatja be, természetesen egy válogatás formájában, és archív fotók egészítik ki, hiszen a két világháború közötti életnek a halvány nyomai láthatók itt még. Távoli vidékekre viszel minket a budapesti Klebersberg kultúrkúriának kóborlásaim Kelet-Afrikában. Dr. Vadon Gábor fotókiállítása a Vadonba visz minket, és mint a címből is kiderül, Kelet-Afrikának állat- és növényvilágát mutatja be. Tanzániába jutunk el a Ngorongoro kráternél, Zanzibárba és a Maszáj Mara területére, ahol különböző állat- és növényképeket örökített meg. Szeptember 23-án a budapesti Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal, vagyis a Szabadalmi Hivatal is kiállítást rendezett, október 13-ig tekinthető meg a Holográfia hajnala és horizontja című kiállítás, amely a holográfia feltalálójának, Gábor Dénesnek állít emléket, szabadalmait, munkásságával kapcsolatos könyveket és egyéb tárgyakat lehet megtekinteni, és magát a holográfiát is, a holográfia elvének és gyakorlatának jelenlegi felhasználására, valamint az ezzel kapcsolatos kutatások területére kalandozhat el itt a látogató, például a 3D-s televíziót, a holográfikus méréstechnikát, információs technológiákat és hasonlókat lehet megnézni, valamint a Magyar Nemzeti Múzeumban található magyar királyi koronát holográfia formájában szintén bemutatják, mindezt filmvetítéssel színesítik. A kutatók éjszakájához kapcsolódó egy másik program, a Petőfi Irodalmi Múzeum új állandó kiállításának Ki vagyok én? Nem mondom meg. Petőfi válaszai című kiállítása, amelyet 5 évre terveznek. Itt a költőt egy újfajta aspektusban mutatják be, nem a hagyományos szerepekben, hanem a fiatalember dilemmáira, összpontosítva öltözködésére, feltűnő gesztusaira, formabontó szerepére például, amelyekkel Csokonai Mihályt utánozta. Továbbá meg lehet ismerni például a gyermekkorát, azt az időszakot, amikor gazdag föld tulajdonos redemptor atyának a gyermekeként tanult, majd amiután tönkrement, és gyenge tanulmányi eredményei miatt kénytelen volt a gimnáziumot otthagyni, és Pestre indult, hogy színésznek álljon, később házi tanítóságot vállalt, aztán a 40-es számú soproni gyalogezredben szolgált, ahonnan leszerelték gyenge fizikuma miatt, aztán a színész életéről, ahol Rónai és Sió művésznéven járta a Dunántúlt, és közben megjelentek már az első versei Vörös Marti Mihálynak a támogatásával, majd pontosan ennek a révén Pestre tudott jönni, ahol Vahot Imre pesti divatlapjának segédszerkesztőjeként dolgozott,
később pedig már kizárólagos szerkesztői munkát végzett mellette. Ekkoriban dicsőítő és mereven elutasító, gúnyolódó kritikákat is kapott. Itt az ezzel kapcsolatos reakcióit is figyelemmel lehet kísérni, illetőleg azt a folyamatot is, amikor megismerkedett Szendrey Júliával, majd házasságot kötött, aztán a pesti életéből a Tízek társaságának hogyan vált vezéralakjává, hogyan küzdöttek, hogy saját önálló folyóiratot indíthassanak, aminek eredményeképpen végül is az Életképek című lap az ő irányításuk alá került, ha nem is kizárólagosan, hogyan vált a forradalom legfontosabb alakjává és jelképévé, aztán csalódását, hogy nem választották be a sajtóesküdtszékbe, sőt, még a választókörzetében sem választották meg képviselőnek, hogyan, miért állt honvédtisztnek, ki értékelte a katonai körökben Görgei Artúr és Bem József, elárulom, ezért is volt, hogy Bem Józsefhez kérte magát, és hát ez lett végül is a veszte, mert ugye tudjuk, hogy Segesvár mellett 1849. július 31-én tűnt el. Sokféle legenda keringett arról, hogy túlélte ezt a csatát, sokáig várták is haza, felesége azonban egy éves gyermekével nem tudott várni, a megélhetésükről gondoskodni kellett, és a neves történész Horváth Árpáddal kötött házasságot, amely azonban nem volt boldog, és 40 éves korában férjétől különválva súlyos betegségben hunyt el, közben fiával is tüdőbetegség végzett 20 éves korában. A Petőfi Irodalmi Múzeumban azonban a kutatók éjszakájának az alkalmából nem csak ez a kiállítás nyílt, hanem programot is szerveztek, néhány bejátszást ezzel kapcsolatban mindjárt hallhatnak is.
Itt vagyunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a kutatók éjszakáján. Mindjárt egy fiatalembert meg is kérdezek, hogy milyennek találja, miket csinált eddig.
Jó volt, jókat csináltunk, csinálunk most szépen is, festünk.
És honnan jöttetek most ki?
Hát onnan van, utcámon.
És itt a szomszéd teremben, ahol voltatok, mi volt?
Hát ott csak amik is játékok is voltak.
Meg tudnál mondani egy játékot, elmondanál?
Hát volt egy ilyen kis bót, amivel elszúrtak egy almát, és aztán úgy pörgették.
Aha, értem. Ez volt ugye a piros pólós fiatalember. Most a zöld pólós fiatalembert kérdezem, hogy neki melyik játék tetszett?
Hát volt az pörgetcső, ami anya korában létezett, és kézzel kellett pörgetni.
Ötletesek, nagyon jók voltak, nagyon örültem, hogy sok kisgyerekkel találkozunk. Akkor nagyon vicces volt ez az előadás, a mágus párbaj. Hihetetlenül vicces volt, a kémiai ismereteket használta fel, tetszettek a népi játékok. Nem voltak sokan, ez nekünk nagyon fontos, mert akkor sokkal jobban tudnak a gyerekek is hozzáférni a foglalkozásokhoz.
Dávid Ádám vagyok, és versírás gyakorlatokat játszottunk gyerekekkel. Háromféle játékkal készültem. Az egyik, egy Christian Morgenstern vers, a Haléi éneke. Ennek nagyon sajátos ritmusa van. A páratlan sorok mindig tá, csupa olyan hosszú magánhangzójú szól, a párosok pedig titi, vagyis rövid, és erre próbáltunk rögtönözni, és ez egy hal formát adott ki. A másik is kapcsolódik a halakhoz, az egy saját versem, Tetko a tengerész a címe, és ehhez próbáltunk új verszakokat kreálni, nagyon jó pofák születtek. A harmadik feladat pedig Vörös István írónak egy a Kutató éjszakája című versénből kihagytam a rímeket, és meg kellett találnunk, vagy ki kellett találnunk odaillő rímeket. És a versekről beszélgettünk, játszottunk a szavakkal, illetve Tetko a tengerész verséhez készítettem egy videoklipet is, és más filmjeimet is megtekintették az érdeklődők az egyik teremben, ez alatt az idő alatt.
És a most született verseket el lehet majd valahol olvasni, amik olyan jól sikerültek?
Természetesen. Van nekem egy honlapom, a davidadam.hu, és oda a közeljövőben föl fogom tenni ezeket a szövegeket.
Ez az asztal a Quert Egyesületnek az asztala, és egy olyan dolgot találtunk ki, hogy az Élet és Kutatás nevű folyóiratnak vagy magazinnak fedlapját kell megtervezniük a gyerekeknek, és végül is az a feladatuk, hogy mit szeretnének tervezni, hogyha ők, vagy el kell képzelni, hogyha ők feltalálók, vagy tudósok, vagy kutatók lennének, akkor mit találnának fel, és ezt kell megvalósítaniuk egy akkora lapon, amit odaadunk nekik, lehet kisebben, nagyobba is dolgozni, kreatívan kell megoldani ezt a feladatot, ez a lényeg. Nagyon sok újságot hoztunk, amiből ki lehet vágni képeket, lehet bele rajzolni, festeni, szóval, hogy több megoldása is van annak, hogy kreatívan elgondoljanak olyan dolgokat, ami még soha nem volt, és amit ők találnak fel.
Mi van még itt?
Itt füzeteket lehetett készíteni újrahasznosított papírból, és emellett még fülbevalót, kitűzőt, egyéb ilyen ékszereket, azt is szintén újrahasznosított anyagokból, például műanyag flakonból, azokból lehetett kivágni, akkor ezt nagyon változatosan lehetett megoldani, és sokan vettek rajta részt. Mondjuk azért egy picit nehéz volt szerintem készíteni, mert hát azért ez nagyon nagy kézügyesség is kell, tehát eleve kivágni a műanyag flakonból elég nehéz volt, aztán összeállítani, összeragasztani, illetve összekapcsolni ilyen kis szögeccsel.
Mi mindent csináltál itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban a kutatók éjszakáján?
Lehetett kaliodoszkópot csinálni, és lehetett nyomdázni, lehetett festeni, lehetett radírra írni. Ja, csináltam egy füzetet is, ilyen újrahasznált papírból.
Jó, köszönöm szépen!
Én egy ilyen kis pandát csinálok, ilyen különféle használt műanyag dobozokból, meg ilyen kis tűzökből, és nagyon jó. De...
És tetszik neked?
Igen, nagyon.
Akkor azt mondd meg, hogy te hogyan csinálod, jó?
Hát úgy, hogy választok ilyen anyagokat, amik fel vannak, ilyen felhasznált anyagokat, és először kivágom, és utána összeragasztom, ragasztópisztolya,
És elkészül a dolog?
Hát igen, nagyjából.
Nyelvi játékokat lehetett játszani. Az Anyanyelvápolók Szövetségének van egy jó nagy játékgyűjteménye, és abból válogattunk kisebbeknek és nagyobbaknak játékokat, összeállítottunk két feladatlapot, ezeket lehetett megoldani, és a helyes megoldók pedig kaphattak az édesanyanyelvünk folyóiratból egy-egy példányt.
Sokan voltak?
Igen, nagyon sokan voltak, jöttek kisebbek és nagyobbak is, és nagyon tetszett nekik, úgy vettük észre is, hogy talán így egy kicsit közelebb tudtuk hozni a nyelvtant és a magyar nyelv szeretetét a gyerekekhez és a felnőttekhez is.
Ennyit tehát a kutatók éjszakájáról a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és akkor nézzük tovább a híreinket. A következő kiállításokról már csak nagyon röviden. Budapesten a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban Színház és Varázslat címmel nyílt kiállítás. Annak a második része látható még a Teátrum fotó, amelyik a mai színház világát mutatja be a 12 színház iránt elkötelezett fotográfus munkája nyomán. Ez egyébként Rodolfo immár bezárt kiállításával együtt nyílt meg. A következő hely, melyre szeretném fölhívni a figyelmet, Szombathely, a Szombathelyi Képtár, ahol több kiállítás is látható, pontosabban Döbrentei Gábor festőművész restaurátornak a kiállítása látható most, akit elsősorban az ember ábrázolások vonzanak, de emellett tájakat és csendéletet is fest. Stílusára jellemző a nagybányai realisztikus posztimpresszionizmus és a dekoratív megjelenítésnek a keveredése. Egy másik kiállítás, amit szintén látható, Nagy Gábor Mihály szobrászművész kiállítása, keleti nevén Nagami, ugyanis a Tao-nak a híve, és a Tao letisztult végtelen nyugalmú szellemét ötvözi a nyugati gondolkodás nyughatatlan én keresésével. Ennek következtében a konstruktív plasztikái tulajdonképpen minden felületükön egyfajta nyugalmat és nyugtalanságot egyszerre tükröznek, és visszhangozzák saját történéseinket. Ugyanitt 30-án Ignác Medennek a kiállítása fog nyílni, aki 1951-ben született, Ljubljanai Akadémián végezte a tanulmányait, konstruktivizmus és a konceptualizmust képviseli. A szlovén-magyar kulturális cserekapcsolat révén rendezték meg itt a kiállítását, magyar részről Muraszombaton Nagy Csabát mutatják be.
Végül a Néprajzi Múzeumnak erdélyi templomok válogatása Néprajzi Múzeum grafikáiból, fényképeiből című kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol olyan műemlékek és néprajzi gyűjtéseknek az eredményei, képei láthatók, amik Kós Károly, Huszka József, Telegdi Árpád, Szinte László, Csete Balázs, Edvi Illés Aladár és másoknak a akvarelljeihez, toll és ceruza rajzaihoz köthetők, és amelyek egy ma már eltűnt világot mutatnak be, főképp az 1880 és 1920-as évek közötti szakrális épületeket, templomi berendezéseket, különböző vallási közösségeknek az életébe lehet bepillantani. Végül előzetesként a Somogyi Könyvtárra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol technológia kémikus szemmel fog 30-án egy kiállítást nyílni, amely színes fotókkal az Amerikai Kémiai Társaság kiállításának átdolgozott magyar nyelvű változatát mutatja be, energiagazdálkodás, orvostudomány, mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság, valamint kommunikáció technológiai, kémiai vonatkozású összefüggésekben, és a Somogyi Könyvtár dokumentumaiból híres magyar kémikusokkal egészül ki a válogatás. Ezzel egy időben pillanatképek a magyar EU elnökségről, mire figyelt Európa címmel szintén nyílt egy fotókiállítás, amely a Brüsszelben működő sajtószolgálatnak a fotóiból lett összeállítva. Egyébként a Somogyi Könyvtárban nem csak könyveket lehet kölcsönözni, nagyon sokfélét, nagyon változatosakat, hanem szeptember 21-ével indult egy bibliobónusz nevű sorozat, ahol például a női lapokkal, a magyar sajtótörténetben vagy a fényérzékeny szörnyetegekkel és hasonló témákkal is lehet ismerkedni a könyvtárnak a könyvállománya segítségével. Köszönöm akkor figyelmüket, jövő héten ismét találkozunk, a viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.